Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Vannak sikeres projektek Európában a főpályaudvarok kereskedelmi és fejlesztési célú hasznosítására a magántőke bevonásával, de össze kell hangolni a vasút üzem és a kereskedelmi létesítmények tervezését. Ezt mondta a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke azzal kapcsolatban, hogy a kormány kiemelt nemzetgazdasági érdekre hivatkozva 99 évre magánkézbe adná a fő budapesti pályaudvarok ingatlan hasznosítását. A javaslat inkább tűnik ötletpályázatnak, mint átgondolt koncepciónak, ez Dorner Lajos mondta, aki szerint, ha a jövendő befektetők megismerik az egyébként értékes ingatlanok adottságait, például szennyezettségét, nem biztos, hogy tolongani fognak. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnökével, Dorner Lajossal Lakatos László beszélgetett.
A VEKI-nek van-e hivatalos álláspontja a nemrég meghirdetett pályázatról, vagy pályázatokról, amelyel 2025-től 2124-ig magánkézbe adnák a fő budapesti pályaudvarokat, és hát persze még egy pár vidéki pályaudvart?
Léteznek ilyen példák, hogy kereskedelmi létesítményekkel van teletömve egy vasútállomás, sőt egyre inkább ilyeneket építenek és hoznak létre, ami azért fontos, mert ezeknek a kereskedelmi egységeknek a forgalma, után fizetett bérleti díjak, hasonlók, ezek segítenek fenntartani ezeket a nagy létesítményeket. Nyugodtan mondhatjuk a bécsi vagy a berlini főpályaudvart, mint két ilyen viszonylag újabban elkészült és mintaként szolgáló létesítmény. Abban nem vagyunk biztos, hogy itt az egész pályaudvar maga az magánkézbe van-e adva, valószínűleg nem, tehát csak bérelhető területek vannak. Tehát itt már valami nem teljesen kerek, hát szerintem kell még egy kis idő, míg elegendő információ áll rendelkezésre ahhoz, hogy kiegyenesedjen itt, mert jelenleg még nagyon torz a kép, hogy mi is itt az igazi szándék, miről van itt szó. Egy valami azonban biztos, hogy amennyiben olyasmikben gondolkodnak, hogy újabb épületeket szeretnének felhúzni, akár mondjuk a vasúti létesítmények a vágányok fölött, azért ahhoz nagyon alapos tervezésre van szükség, tehát ahhoz egy ilyen pályázati kiírás az nagyon kevés. Tehát itt volt, aki úgy fogalmazott, hogy hát ötleteket várnak igazából a beruházóktól, hogy egy ilyen feltételrendszer kinek kelti fel az érdeklődését, és egyáltalán mire lehet számítani. Hát és aztán majd meglátjuk, hogy kik azok a jelentkezők, akik remek ötletekkel állnak elő. Egy biztos, mondjuk például a nyugati pályaudvar, vagy a déli pályaudvar kapcsán, de akár csak a keleti kapcsán is, először a vasútüzemi területeket kell rendezni, és aztán lehet valamilyen beépítéssel, felülépítéssel, hasznosítással foglalkozni. Ez mégis csak egy vasúti pályaudvar, ahol a legfontosabb dolog az utasoknak a mozgását, illetve a vasútüzemi kiszolgáló tevékenységeket megoldani, és fölé lehet aztán tenni kereskedelmi tevékenységet, de ugye először ugye az alaptevékenységet kéne rendbe hozni, és ez mind a három helyen azért erős problémákba ütközik.
Mi lenne az a megoldás, ami az utazók érdekét elsősorban szolgálná, és egyéb közérdeket is szolgálhatna?
Önmagában azzal elvi szinten nincsen baj, hogy magántőkét vonul be állami intézménynek a működtetésébe, ugye rengeteg ilyenre van példa. A Spanyolországban minden így történik nagyon régóta, tehát van ennek kultúrája. De itt a legfontosabb ugye az időzítés. Tehát ha először építjük tele kereskedelmi létesítményekkel az adott pályaudvart, és nem nyúlunk hozzá a vasútüzemi dolgokhoz, és nem nyúlunk hozzá ahhoz, hogy az utasok hogyan fognak eljutni a vonataikhoz, ők milyen kiszolgálást kapnak, akkor igazából csak rosszat tettünk. Tehát a sorrend a fontos, illetve egybe kell tervezni ezeket a dolgokat. Ezért működött jól a berlini vagy a bécsi főpályaudvar. Azért mondom ezt a kettőt, mert valószínűleg nagyon sok magyar ismeri. Össze lett tervezve az egész. Tehát a vasútüzem és a kereskedelmi létesítmények akkor tudnak jól együtt működni, ha már tervezés során is ez össze van hangolva. Itt talán a legnagyobb hiányossága az eddig napvilágot látott elképzeléseknek az, hogy magával a pályaudvarral, mint utasforgalmi létesítménnyel nem foglalkozik. Hogy ott mi van. Hát látjuk a nyugati pályaudvarnál most ugyan magát, a csarnokot, azt valahogy kipofozták, de azon kívül érdemi lépés nem történt. Még mindig kézzel állítják a váltókat például nyugati pályaudvaron. A keleti pályaudvarnál régóta van egy olyan elképzelés, hogy oda, ahol most a posta van, posta épületei, oda egy plázát húznak föl a MÁV által vagyonkezelt területre. Azok, akik ezt szorgalmazták, ők most nincsenek hivatalba, tehát ez a kettővel ezelőtti közlekedési vezetés forszírozta ezt. A déli pályaudvarnál is mindig lehetett arról hallani, hogy hát itt lehetne sportlétesítmény, vagy kórház, vagy akár kereskedelmi létesítmény is ugye a pályaudvar felülépítésével. Na de hát először magát a pályaudvart kellene rendbe hozni. Ez az, ami itt ebből az egészből hiányzik, hogyha olyan lenne a kiírás, vagy az elképzelés, hogy magántőkét be lehet vonni, még akár a kivitelezésbe is be lehet vonni magántőkét, még a tervezésbe is be lehet vonni, na de hát ezt azért először gondoljuk át együtt. Ha ez ilyen lenne, akkor ez egy támogatható dolog lenne, egyelőre túl sok a tisztázatlan vonás ebben az egészben, és azt látjuk, hogy egyre inkább csak az autópályaépítés az, ami érdekli a kormányzatot, a vasúttól fordulnak. Ez is egy ilyen jelzés. Talán túl bonyolult a vasúttal foglalkozni, ott azzal csak a probléma van. A babérokat azt az autópályaépítésnél lehet learatni, hát persze kivéve akkor, amikor össze az autópálya is, mint most Borsodban.
Egyébként a nagy fejpályaudvarok, mint például a déli pályaudvar alkalmasabbak erre a történetre, vagy pedig egyébként azok az átmenő pályaudvarok, sőt azok talán jobban, amelyeken nem ér véget a pálya, hanem megy tovább egy másik állomásra.
Hát ilyen például Kelenföld, ahol ugye minden vonat megáll. Tehát vannak ilyen átmenő jellegű pályaudvarok, és kellene is, hogy legyen a pesti oldalon, a Népligetnél van tervezve ilyen főpályaudvar jellegű átmenő pályaudvar, ugye a 3-as metróhoz közel lenne. Ez is benne van a tervek között. Az például lehetne egy olyan létesítmény, amit eleve magántőke bevonásával terveznek meg, létesítenek, amennyiben nem jutunk hozzá az uniós forrásokhoz, amiből egyébként tervezve van. Van ilyen megoldás, ez nem egy ördögtől való dolog, de az ördög azért mindig a részletekben van, és ezeket a részleteket még nem látjuk. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy egy bedobott elképzelés túléli a kezdeti időket is, és lesz belőle valami, ezt nem tudhatjuk. Azért ezek nagy falatok. Még beruházók számára is nagy falatok. Ugyan vannak nagyon ígéretes ingatlanfejlesztési lehetőségek, mert nagyon értékes területek vannak itt a budapesti vasútállomások környékén, de ha mondjuk a befektetők megtudják azt, hogy mondjuk a nyugati pályaudvar környékén 3 méter mélyen talajt kell cserélni, mert nehéz fémekkel, meg gázolajjal szennyezett, akkor egyáltalán nem olyan biztos, hogy nagyon akarják már azt a beruházást. Mi például úgy értesültünk, hogy többek között ezért nem épült meg a West End második üteme. Pedig a telek megvan, és ráadásul magántulajdonban, és mégsem épült meg. Tehát azért azt gondolni, hogy a magántőke a fejetlenül fejest ugrik minden ingatlanfejlesztésbe, azért az botorság lenne. Ők számolnak.
Pályák állapota sem a legjobb, ugye az lehet látni, hogy szinte az agglomerációban nem tud elindulni úgy vonat, hogy már az első pár kilométeren ne késsen 2-3 percet, mert olyan lassan kell közlekedni ezeken a pályákon. Nagyságrendileg mekkora költség lenne ezeket a pályákat úgy felújítani, hogy itt tempósan lehessen az elővároson közlekedni?
Ugye amikor az első tanulmány készült az elővárosi vasúti közlekedésről, ennek az volt a neve, hogy S-bán tanulmány, ez 2007-ben készült. Ennek 5 üteme volt, amit maga a tanulmány felső, egyébként azóta is e szerint megyünk, az a baj, hogy még mindig csak az első ütemnél tartunk. Az első ütem az arról szólt, hogy a Budapesten kívüli pályaszakaszokat kell felújítani. Ez 2 vasútvonal kivételével megtörtént. Mi fölhívtuk a figyelmet arra már akkor is, hogy ha ezt így csinálják, akkor itt 2 évtizedig csak ezeknek a külső szakaszoknak a felújítása fog megtörténni, és aztán kezdhetjük majd előről, mert 2 évtized alatt ugye hát megint le fog romlani az állapota, és a belső részekre nem fog jutni semmi. A Budapesten belüli részekre, amik ugye nagyon drágák, mert egyrészt sűrű lakott területeken belül vannak, rengeteg a váltó, rengeteg az állomás, ezek a drága dolgok. Biztosító berendezések, stb. A mai napig nincs központi forgalomirányítás még Budapesten belül. Ugye hát azzal lehet a leginkább a késéseket megelőzni, hogyha a forgalmista tud mozgatni vonatokat, meg tud előzni késéseket. De nincs ilyen lehetőség, központi forgalomirányítás csak egyes, nagyjából egyvágányú pályáknál létezik Szeged felé, meg a Balaton felé, meg most már Pusztaszabolcs felé. Budapesten belül nincs, talán ez a legnagyobb hiányosság. Na, ezek irgalmatlan pénzekbe kerülnek. Nem véletlenül riadt vissza mindig mindegyik kormány attól, hogy ebbe a gordiuszi csomóba belevágjon, de hát előbb-utóbb kényszer lesz, mert annyira le fog robbanni, hogy járhatatlanná válik. Tehát nem véletlenül kell lépésben megközelíteni szinte mindegyik budapesti pályaudvart, mert ennyire rosszak már a pályaviszonyok, ezért történtek a siklásos balesetek is, mert karbantartásra sem jutott pénz, nemhogy fejlesztésre. Az egészet teljesen újra kellene gombolni, de erre nyilvánvalóan nincs forrás. Önmagában arra, hogy most akkor a fejpályaudvarok, azok az épületek, ugye arról volt, hogy az épületek kezelését akkor megspórolná az állam, ettől még a finekre nem fog jutni pénz. Tehát az igazi nagy probléma az továbbra is itt van, hogy már stratégiai szempontból is hibásan nyúlt hozzá a mindenkori kormányzat, egyszerűen a vasúti kérdésekhez, tehát az elővárosi vasúti kérdésekhez, és az egyszerűbb végét próbálták megfogni a feladatoknak, pedig a bonyolultabb végénél kellett volna kezdeni. Tehát a budapesti, az elágazó csomópontok, egy olyan pályaudvarok, mint a Kőbánya Kispest, vagy Rákospalota Újpest, ezeknek a rendbetételével, mert a késések ezek miatt vannak.
Dorner Lajost, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnökét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Több 10 kilométer hosszan szennyezte be a Fekete-tenger partjait a hétvégén a viharban elsüllyedt két orosz tanker a Kercsi szorosnál. Összesen 9200 tonna olajszármazékot szállítottak, de egyelőre nem tudni, hogy ebből mennyi olaj kerülhetett a Fekete-tengerbe. Az MCC Matthias Corvinus Kollégium klímapolitikai intézetének vezető kutatója szerint szerencse a szerencsétlenségben, hogy két viszonylag kis tankhajót ért baleset, így bár komoly természeti károkat okozhat a katasztrófa, de könnyebb lesz a kármentesítés. Toldi Ottót Lakatos László kérdezte.
Több 10 kilométeren beszennyezte a két elsüllyedt olajszállító hajóból kiszivárgó olaj a Fekete-tenger partjait a Kercsi szorosnál, de ami nagyobb problémának tűnik, hogy elsüllyedt több tonnányi olaj, és állítólag a tengerfenéken is marad, mert hogy hideg van. Itt tulajdonképpen most mire lehet számítani?
Ezek viszonylag kis olajszállító tankerek voltak, ugye a hírekben sokat hallott orosz árnyékflottának a két tagja. Viszonylag kis kiszorítású hajók voltak, pár ezer tonna. Ehhez képest 100 000 tonnás ilyen hajók járják a Fekete-tengert. Még a rosszban az a szerencse, hogy nem egy ekkora méretű hajót érte ez a baleset, vagy lehet, hogy provokáció. Mindenképpen egy ökológiai katasztrófa várható. A tengerek élővilága nagyon sérülékeny. Sajnos egyébként ez a terület nem tartozik éppen a legtisztább tengerrészek közé, tehát sajnos itt állandóan van valamilyen szintű szennyezés, a Fekete-tenger is, Kaszpi-tenger is ezekhez a régiókhoz tartozik, itt nagyon nagy az olajkereskedelem, és ugye az olaj ez rendkívül veszélyes. Önmagában is toxikus az élővilágra, anyagában is, de az a tulajdonsága, hogy szétterülve a tenger színén megakadályozza a napfény bejutását, ugye a tengeri növényzet, algamezők elpusztulhatnak, megakadályozza a gázcserét, tehát a halak számára is rendkívül, ilyen módon indirekten is nagyon veszélyes, tehát nagyon rossz, hogyha több ilyen is előfordul a jövőben.
Több százan dolgoznak most a part megtisztításán, de ugye a nagyobbik probléma ott az a több ezer tonnányi elsüllyedt olaj. Arra egyébként vannak technológiák, hogy azt föl lehet hozni, vagy meg lehet állítani azt a szivárgást?
Igen, ugyanúgy, ahogy az akváriumot mi otthon tisztítjuk, hogy ilyen porszívó elv alapján bedugunk egy gumicsövet, és vagy kis szivattyúval, vagy a saját tüdőnkkel ugye megszívjuk az akvárium alján fölhalmozódó szennyeződést, és azt le tudjuk szinte porszívózni az akváriumunk fenekéről. Ugyanilyen technológiák léteznek. Ugyanúgy, mint ahogy az iszapot eltávolítják, ugye, vagy egyfajta ilyen kotlással, hogy vákumos eljárással kiszívják a laza iszapot, ugyanilyen alapon ezt az olajat is ki lehet szivattyúzni a tenger alól. Nyilván egy jelentős mennyiséget el tudnak távolítani, de ez nem egy abszolút megoldás, tehát a szennyezésből fog lenn maradni, ez biztos.
Na most a felvételeken az látszik, hogy viharos a tenger. Ez egyébként plusz problémát okoz, vagy segít az oxigén pótlásában az adott területen?
Hát annyiban jó, hogy nem tud kialakulni ez az egységes olajfelület, megtörik, és valóban tud valamennyi oxigén bejutni. Annyiban viszont nehezíti, hogy nyilvánvaló, hogy egy nyugodt tengervízen meg tudják akadályozni az olajfolt méretének a növekedését, hogyha körülkerítik ilyen úszó, tulajdonképpen úszó gáttal tudják körülvenni ezt az olajfoltot, lokalizálni, és a felszínről leszivattyúzni. Nyilván a viharos tengeren ez a fajta olajeltávolítás nehezebb, viszont a tenger élőlények továbbra is tudnak oxigénhez jutni, az ember nem tudja, hogy melyik a jobb. Nyilván az lenne a jó megoldás, ha sikerülne ezt az olajat minél hamarabb eltávolítani. Mind a tengerfenékről, mind a tenger tetejéről. Úgyhogy ilyen szempontból talán mégis jobb lenne egy nyugodtabb tenger, ha az ember válogathatna, de hát nem teheti. Úgyhogy meg kell próbálni megtenni a legtöbbet. Bár megmondom őszintén, hogy ilyen viharos tengeren nyilván a mentés is körülményes.
Igen, és hát ugye azért tulajdonképpen itt egy olyan terület, ami egyébként az orosz-ukrán háborúban szemben álló felek számára fontos, tehát itt ezt még nem tisztázták, hogy ezek most a rossz minőségű hajók miatt történt a katasztrófa, vagy volt ebben még valami idegenkezűség is. Egy biztos, hogy az nem egy békés környék.
Biztos, hogy nem, és hát lehet, az ukrán sajtó nagyon ráugrott a témára nyilván, ugye Zelenszkij elnök azt mondta, hogy már megint az oroszok miatt ökológiai katasztrófa fog kitörni, meg stb. De nyilván van esély arra, hogy az ukrán indok az igaz, hogy ezen a viharos tengeren nem szabad lett volna két rossz műszaki állapotú hajónak egyáltalán elindulni se, és ezek balesetek voltak az oroszok felelőtlensége miatt. De hát azért most, hogyha belegondolunk a történtekbe, ami furcsa itt, hogy nem a nyílt tengeri szakaszon történtek ezek a balesetek, ahol sokkal zordabbak a körülmények, ugye nyilván magasabbak a hullámok, erősebb a szél, hanem a védett kelcsi tengerszorosban. És hogy egyszerre mind a két hajó egyszerre, ezek azért felvetnek másfajta magyarázatot is, és ugye látjuk, hogy ha ez a második magyarázat lenne végül az igazság, az sajnos beleilleszkedne egy olyan eszkalációs folyamatba, amit épp valahogy az ukránok gerjesztenek. Ebbe a folyamatba is beleillik. De lehet, hogy emberi mulasztásokkal terhelt, de katonai beavatkozástól mentes balesetek voltak.
Ugye ezen a környéken most turizmus nem nagyon van, mert hogy nem túl biztonságos. Kérdés az, hogy egyéb területek felé, azért a Fekete-tenger partján rengeteg üdülő város van, más országok felségterületein, ott okozhat-e bármi problémát, vagy akár további katasztrófát ez az incidens, vagy olyan messzire azért nem úszik el ez az olajfolt?
Igen, az elején beszéltünk arról, hogy ugye milyen nagy szerencse, hogy nem ilyen több százezer tonnás óriási tankerekről beszéltünk itt, hanem ilyen 3-4 ezer tonna vízkiszorítású hajókról. Ezek pár ezer tonnányi szennyezések, ami lehetett volna sokkal rosszabb is. És ugye ez itt a limitáló tényező, hogy ez viszonylag ez a mennyiség nem tud nagyon messze eljutni. Nem akarom lebecsülni a közvetett hatásokat, nem akarom lebecsülni azokat a mikrorészecskéket és bármilyen toxikus anyagot, ami ebből még ott maradhat és jobban szétterjedhet, de a közvetlen hatása épp a vízbe ömlött, vízbe jutott mennyiség miatt azért korlátozott. És reméljük, hogy a mentésnek, hogy az oroszok megkezdték a mentést, ők nem nyilatkoztak arról, hogy mi lehet az oka ennek az egész történetnek még, nyilván ki akarják vizsgálni, de épp a korlátozottsága jelenti azt, hogy azért olyan nagy hatása nem lesz, és hát reméljük, hogy a mentés minél hatékonyabban megtörténik. Ez az oroszok érdeke is, meg valahol az ukránok is, meg mindannyiunké.
Igen, ez egyébként feltűnt, hogy egy háborúban álló országban ennyire odafigyeltek, tehát azonnal megkezdték a takarítást. Ez azért is fontos, mert így idejekorán vagy időben el lehet kezdeni a takarítást, ezzel lehet lokalizálni és lehet csökkenteni a katasztrófát?
Nekem az a gyanúm, hogy itt az az egyik fő szempont, hogy a hideg vízben kevésbé elegyedik az olaj. Tehát nem képez az olaj oldatot a vízzel, de egyfajta szuszpenzió, és nagyobb olajrészecskék maradnak együtt, nem keverednek annyira a vízzel, és így könnyebb lokalizálni az egészet. Szerintem a gyorsaságot lehet, ez is motiválja. Igaz, hogy még most megyünk be a télbe, tehát még lenne idő, de most egy ilyen hideg időszakban, egy hideg tengeri viharos időszakban talán könnyebb az olajat lokalizálni és kiszedni a vízből. Ez is lehet a döntés mögött, meg hát láttuk azért, hogy humanitárius okokból azért ez a háború, hogy mondjam, nem egy klasszikus háború, ugye nagyon sokáig az egyik fél sem támadott polgári célpontokat, erőműveket, ez ma már máshogy van sajnos, de sokáig próbálták minimalizálni a károkat, pont ugye egyik háború végére se szokott jellemző lenni az, hogy mérsékelnék a intenzitását a harcoknak, meg az akcióknak, éppen próbálja mindenki még a maga javára fordítani az eseményeket. De ennek a háborúnak volt egy furcsa velejárója, hogy a lakossággal, meg a polgári alkalmazásokkal, meg az emberek életével kapcsolatban egyfajta szolidaritást mutatott mind a két fél nagyon hosszú ideig. Lehet, hogy erről van szó.
Toldi Ottót, a Matthias Corvinus Collegium klímapolitikai intézetének vezető kutatóját hallották. Ez volt a Reggeli Monitor Extra, a reggeli műsor legjobb anyagaival. Az adást Péli Nagykata szerkesztette, a műsorvezetőt Nagy Károlyt hallották. Hamarosan 2 perc múlva 14:30-kor jövök a legfrissebb hírekkel.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 7:30-től a Trend FM-en.